A másik mikrofonnál pedig itt van Pletcher Tamás, az Erste befektetési ZRT gáz- és olajipari szakértője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlök mindenkit.
A mikrofonodat is megtaláltam. Hát az első blokkban olajpiacról fogunk beszélgetni, utána pedig földgázpiacról. Ugye, nyilván nagyon kínálja magát, hogy gyakorlatilag az elszabaduló üzemanyagárak velünk vannak már egy ideje, Kazasztánban pedig gyakorlatilag emiatt most meg is bukott a kormány. Ezt te is olvastad itt reggel?
Igen, olvastam ezeket a híreket. Ugye ott be voltak fagyasztva a földgáz és üzemanyagárak, és hát jóval már a termelési költségek alatt voltak ezek az árak, hiszen Kazasztán, hogy ő maga is egy nagy szénhidrogén termelő, ezt szerette volna orvosolni a kormány. Erre tüntetések kezdődtek az országba, ami gyakorlatilag a kormány bukását jelentette. Mindesetre egyből bejelentették, hogy visszaállítják az intézkedést. Kíváncsian várjuk a folytatást.
Hát ugye végül is hatósági árak azok itthon is vannak az olajpiacon és hát az üzemanyagok tekintetében. Szerinted amúgy ez meddig lesz indokolt most így elnézve az árakat, világpiaci árakat?
Hát hogyha megnézzük ezeket a magyar rezsicsökkentett árakat, ezek lényegesen alatta vannak a mostani világpiaci szinteknek. Én a tapasztalat az, hogy általában ezek a rendszerek hosszú távon nem életképesek, tehát valamit kell tenni, jellemzően pár év kitartást követően általában az államok bedobják a törőközőt, és valamilyen szinten piacira emelik ezeket az árakat. Kérdés az, hogy persze nálunk mi lesz.
Ugye Magyarországon már gyakorlatilag 12 éve van ez a rezsicsökkentett ár. Ez, hogyha historikusan visszatekintünk, azért ez egy hosszú időszaknak tekinthető, nem így államilag korlátozott árak tekintetében.
Igen, ez így van, bár azt hozzá kell tennem, hogy 2021 évelejéig alapvetően a földgáz, illetve az elektromos áramára az nem tért jelentősen el attól az ártól, amely a hatósági árakat mutatja, tehát igazából az elmúlt 8 évben nem volt ebből probléma. A probléma most kezdődött az utóbbi fél-háromnegyed évben, amikor ezek az árak jelentősen megemelkedtek. És hát a mi várakozásunk, az én várakozásom szerint a következő 3-5 évben nem is számolhatunk se alacsony áram, se alacsony földgáz árakra.
Egyébként elsősorban miben látszik ennek a rendszernek a fenntarthatatlansága, vagy az, hogy nagyon-nagyon nehéz, és a következő években egyre nehezebb lesz ezt fenntartani?
Hát gyakorlatilag abban, hogy ezeket az állami szereplőket, akik a hatósági árat biztosítják, ezeket folyton folyvást ki kell majd állami segéllyel, állami tőkejuttatással staffírungozni, különben életképtenek lesznek, különben nem tudják fizetni például az importszámláikat. Ez gyakorlatilag egy nagy nyomást helyez a költségvetésre. Itt becsültünk egyébként dolgokat, például azt, hogyha itt marad mondjuk a földgáz és az elektromos áram ára, ahol a tavalyi év végén volt, tehát ha itt marad 2022-ben is, és marad ugye a rezsicsökkentett ár, ez akár a költségvetés mérleg főszegének az 5-7%-ára is rúghat ez a különbség. Gyakorlatilag ez az összeg, amit be kellene majd tolni többek között például az MVM kasszájába, különben a cég működésképtelen lesz egy idő után.
Ezt meglátjuk akkor, ugye választások is lesznek, szóval valószínűleg utána gazdasági tekintetben is jön majd, akár marad a kormány, akár kormányváltás lesz, gazdasági finom hangolás. Beszéljünk az olajpiacról abból a tekintetből, hogy ugye tegnap az OPEC döntéshozók összeültek, és hát ugye én 6 éve dolgozom itt nagyjából, de azt megszoktam, hogy amikor az OPEC ülésezik, akkor legalábbis valamiféle árfolyam reakciót arra láthatunk, de most semmi nem volt gyakorlatilag. Ez mennyire meglepő?
Igen, hát olyan értelemben meglepő volt a tegnapi árfolyam reakció, hogy az OPEC ismét a termelés növeléséről döntött, napi 400 000 hordóval. Ekközben viszont az ár még inkább emelkedett is. Gyakorlatilag az OPEC egy olyan optimista képet sugall most a piac felé, amely alapján a spekulánsok, befektetők arra számítanak, hogy ez az olajpiac tovább emelkedhet 2022 év során. Lényegében a kereslet növekedésére számít az OPEC, illetve arra, hogy az év második felében ismét túlkeresletes lesz a piac. Az első negyed évben még valószínűleg a kínálat meg fogja haladni a keresletet, de a második negyed évtől kezdve átlendül az inga, és a kereslet meg fogja haladni a kínálatot.
A második negyed évtől, azt mondtad?
Igen, a második negyed évtől, de ez inkább a második fél évben lesz.
Utazási szezon beindulásával, nem vagy?
Hát ez részben azzal, ugye van egy szezonalitás az olajkeresletben, a nyári hónapok mindig erősebbek, mint a téli időszak. Másrészt arra számít az OPEC, hogy az Omikron vírus variáns megjelenésével és lecsengésével remélhetőleg búcsút mutatunk. Legalábbis egy darabig ennek a koronavírus járványnak, ami pedig ugye a kereslet gyors visszaemelkedését hozza.
Ugye, hogyha olajpiacról beszélünk, akkor mindig nagyon érdekesek ezek a geopolitikai állások vagy ellentétek, hogy most ki mennyire elégedett a jelenlegi árfolyam szinttel. Nagy szereplőket itt végig tudjuk venni sorban nagyjából, hogy kinek mik a várakozásai akár erre az évre, hogy mi lenne számára a preferált szint.
Én azt gondolom, hogy ez a 80-90 dollár körüli árszint, ez tulajdonképpen az OPEC számára egy elfogadható szint. Itt Szaúd-Arábiát szokták leginkább említeni, ugye ő de facto a vezetője az OPEC-nek. Az ő költségvetésük 85 dollárnál van egyensúlyban, tehát gyakorlatilag nekik ez egy jó szint. Oroszország örülne már egy 40-50 dolláros olajárnak is. A többieknél eltérőek ezek a számok, egy-két kisebb szereplő szeretne még nagyobb árat, de tulajdonképpen ez nekik egy jó szint. Tehát én azt gondolom, hogy az OPEC így szeretné tartani az árat. Ennél magasabb szint is veszélyes számukra, ugyanis beindítják a rajtuk kívüli termelőket, illetve felgyorsítják az zöldítés folyamatát a világban. Tehát szerintem ők most nagyon boldogok.
A rajtuk kívüli termelők körébe tartozik például az Egyesült Államok is?
De az Egyesült Államoknál más a helyzet, itt nagyon eltérő az egyes palaolaj termelőknél az önköltség, de azt gondolom, hogy ez a 80-90 dollár, ez a palaolaj termelők zömének is egy nagyon jó árszint. Jellemző különben az amerikai palaolaj termelésre, hogy viszonylag lassú most a felfutása a termelésnek. A befektetők, a kötvényesek, a hitelezők alapvetően azt várják, hogy a szektor fizessen vissza, fizessen hozamot, illetve fizessen számukra ugye, törlesztést. Ez most nagyon nagy mértékben folyik, úgyhogy itt is örülnek a szereplők.
Egyébként, amikor megválasztották Joe Bident az Egyesült Államok elnökének, akkor emlékszem, hogy a kockázatok között mindig kiemelték az elemzők, hogy például az olajszektor, meg az energiaszektornak az úgymond nem megújuló részével foglalkozó cégei, hát ennek nem nagyon örülnek, mert Joe Biden azért jelentős zöldítési programokba fog kezdeni, de szerinted is úgy van, ahogy én érzékelem, hogy azért annyira nem háborgatják az amerikai olajpiacot?
Hát nézd, novemberben a fő hír az volt, hogy Joe Biden népszerűsége ugye nagy mértékben zuhan, és megnézték a közvéleménykutatók, hogy ennek mi az oka. Kiderült az, hogy az amerikai fogyasztók főleg az inflációval, különösen a olaj és olajtermékek áremelkedésével elégedetlenek. Ugye Joe Biden több dologgal is próbálkozott, többek között az OPEC-et próbálta folyamatosan támadni, hogy ők az, akik nem termelnek, és ők, akik nem növelik a termelést. Hát most látjuk, az OPEC ugye növeli a kínálatot, az olaj továbbra is erős. Rájöttek valószínűleg a demokraták arra, hogy ha túl gyorsan indítják be ezt a zöldítést, illetve hogyha az olaj cégek ellen egy komoly hadjáratot vezetnek, az visszaüthet, és az magasabb olajárakat eredményezhet. Úgyhogy a nagy ígérgetések és lendület ellenére az olajipart sújtó intézkedések egy részét visszavonták az amerikaiak.
A zöldítésről még fogunk beszélgetni a második blogban. Pletcher Tamással, az Erste Befektetési ZRT gáz és olajipari szakértőivel folytatjuk hamarosan a 10 órai híreket követően. Maradjanak velünk!